örömmel fordulok feléd. Gondolatok párkapcsolatról, házasságról, családról, életvezetésről. A Schönstatti Családmozgalom műsora következik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, a mikrofonnál
Kovács Katalin
és Kovács László. Önök az Erdélyi Schönstatt Családmozgalom Örömmel fordulok felé című műsor 50. adását hallják.
A kedves hallgatók már megszokhatták, hogy műsorainkat egy kis visszatekintéssel kezdjük. Elmúlt adásunkban arra kerestük a választ, hogy mit teszünk a fáradtság ellen.
Szó volt arról, hogy ma nagyon sok ember túlfáradt. Túlfáradtak vagyunk, mert nem következett be, amit nagyon szerettünk volna, és emiatt az erőink elhasználódtak. A nagy dolog, amire vártunk, nem következett be. A szívünkben és a szívünkkel fáradtunk el. A munkaerőnk is kimerült már. Nincs már reményünk. A fáradt szót átvitt értelemben is használjuk. Abban az értelemben, hogy belefáradtunk már valamibe. Ilyen értelemben fáradt valaki, ha a lelki ereje elfogyott.
Az elmúlt adásban azt is kerestük, hogy mit csináljunk, ha fáradtak vagyunk. Megállunk. Gondoskodunk arról, hogy ki tudjuk magunkat pihenni. Ez lehet egy egész folyamat is. Megállunk, abba hagyjuk a neki feszülést a feladatra, megpróbálunk lazítani, pihenni. És ezt úgy tudjuk megtenni, ha valaki segít és kitölt bennünket.
Szó volt arról, hogy ha bensőleg mindig neki feszülünk valaminek, ha mindig egy nagy munkát hajtunk, vagy valami nagy gond hajszol bennünket, vagy akár csak az önsajnálatunk tölt ki bennünket, akkor nagyon nehezünkre esik pihenni, pihenő helyzetbe kerülni.
Kiemeltük azt, hogy ha azt mondjuk a házastársunknak, hogy gyere, most szükségem van rád, akkor ő tudja, hogy fontos dologról van szó. És akkor ő segít kikapcsolni. Megállunk, és egymásra nézünk. Egymásnál maradunk, és elidőzünk egymásnál.
Azt találtuk, hogy a másikkal való találkozás erőt ad nekünk. Azaz megállunk, félretesszük mindazt, ami lefoglal bennünket, és kipihenjük magunkat egymásnál. És ez megtörténhet egy perc alatt is akár, mert hogy egy perc az örökké valóság is lehet. Hallhattuk, hogy az ember csak az önátadás és az önajándékozás által tud kiteljesedni. Ez persze akkor válik igazán boldoggá és boldogítóvá, ha kölcsönös. A házasságban, ha a felek kölcsönösen egymásnak ajándékaivá válnak, akkor a család minden más emberi dolognál inkább olyan környezet, amelyben az ember önmagáért létezhet azáltal, hogy őszintén oda ajándékozza magát, mondja Szent II. János Pál pápa.
És ha felkeltettük az érdeklődésüket, akkor a rádió archívumából visszahallgatható előző adásunk, illetve letölthető. Visszatérő vágyunk, hogy a házasságépítést, az önnevelést és az eszményt megvizsgáljuk ebben a műsorban egy schönstatti szemüvegen keresztül.
Gondolkodunk azon, hogy milyenek szeretnénk lenni. Szépek, erősek, kedvesek, és szeretnénk, hogy az otthonunk mutasson valamit mások számára. Gondolkodunk azon, hogy mit szeretnénk jelenteni a gyermekeink számára, mit szeretnénk lenni a jóisten vagy a szűzanya számára.
Az elmúlt adásokban elkezdtük együtt a saját vágyódásunkat felkutatni, hogy megtaláljuk közösen a mi eredeti, sajátos elhivatottságunkat. Tilman atya gondolatait, előadásait hívtuk és hívjuk segítségül. Azt a Tilman atyát, aki elhozta a Godány házaspárral együtt a schönstatti lelkiséget Magyarországra és most már ugye a Kárpát-medencébe.
Tovább keressük most közösen azt, hogy mi is mozgatja az embereket belülről, hol vannak az örömeink és a nehézségeink. És ebben az adásban arra keressük a választ, hogy vajon a házasság csak úgy megy-e magától, vagy talán komoly munka-e.
A mai előadásunk címe a házasság munka, és ez a tavaly 2022-ben megjelent Schönstart füzet írása.
Megint szeretnénk elmondani, mielőtt az elmélkedést elkezdjük, hogy amit megosztunk a hallgatókkal, az egy lelki-szellemi svéd asztal, és arra biztatunk mindenkit, hogy erről az asztalról azt és annyit vegyen, amennyi neki tetszik, amennyi az ő lelki fejlődését szolgálja.
Barátaim, a házasság munka. Az a feladatunk, hogy a szeretet kultúráját felépítsük. Ha Isten egy embert küld nekünk, akit szeretünk, akkor mindig az a kívánsága, hogy ez a szeretet növekedjen köztünk. Hogy a szeretetünk önzetlenné váljon. Azt szeretném, hogy neked nagyon jó legyen. Egészen odaajándékozzuk magunkat a házastársunknak és a családunknak, gyermekeinknek. Olyan családot építünk, amelyben melegség van. Ez a család az Isten szeretetének képmása.
Egy kultúra akkor érett meg, akkor gazdag, amikor a kétféle gondolkodás, a férfias és a nőies, a diszkurzív és az intuitív gondolkodás kölcsönösen kiegészítik egymást. Minden férfiben vannak női vonások is, és minden nőben vannak férfias vonások is. Egy ember akkor érett, ha mind a kettő kifejlődött benne. A férfi egész lénye erősen kifelé irányuló. Inkább arra irányul, hogy alakítson, alkosson valamit. Szívesen jeleníti meg saját magát. A férfi számára a szeretethez vezető eredeti út a feladat közösség. Számára nagyon fontos, hogy felesége befogadja, elfogadja. Hogy el tudja mesélni, mit csinált, mit tervez. Annak a férfinak, aki mesélhet a munkájáról a feleségének, jobb ötletei vannak. A szelleme úgy bontakozik ki, mint egy vetőmag a termékeny talajban. De meg kell tanulnunk azt is, hogy a szívközösség módján is tudjunk szeretni. Ezért azt tanácsolom önöknek, hogy karácsonyra írjanak levelet.
Az asszony hivatása, eszménye, hogy ajándékozzon. Magát odaajándékozza, és hogy befogadjon. Az asszonyok elsődlegesen a szívek közösségét élik át. A lelki ösztön erősebben van jelen a nőkben, mint ahogy általában a nő lelkileg erősebb, mint a férfi. Egy nő lelket és alakot tud adni a dolgoknak. S nekik pedig azt kell megtanulniuk, hogy feladatközösséget képezzenek a férjükkel. A női gondolkodásnak az ereje az intuíció. Mit tud a feleségem jobban, mint én? Egy jó férj sokszor megkérdezi. Hogyan gondolod te ezt? Mit gondolsz te erről? Az a legfontosabb, hogy tiszteljük a női gondolkodást. Azt hiszem, hogy a jövő ipara is a férfi és a nő egysége által fog alakulni. A vezető-menedzser döntése egy férfi és egy nő közötti beszélgetésből fog megszületni.
A társkapcsolat akkor szép, ha tisztelettel keressük a másik eredetiségének a megismerését. A házastársamat nagynak látom. Kedves asszonyok, önök tudják, hogyan kell bánniuk a férjükkel. Tegyék meg és mondják neki, te vagy a legnagyobb. Ezt a férjek szívesen hallják. Mi férfiak mindig egy kicsit trónon ülünk. Ha az asszonyok végre felfognák, megértenék, hogy minket tisztelni kell, akkor mindent megkaphatnának tőlünk. De vannak asszonyok, akik nekünk parancsolni akarnak. Azt nem lehet. Mit kell tenni a férfinek? Meg kell hódítani a nőt. Ki kell vívnia a felesége tiszteletét. azáltal, hogy tisztelettel közeledik hozzá, és mély lelki kapcsolatot keres. Tisztelem a feleségemet, amikor figyelmes vagyok iránta. Amikor meghallgatom a szavát, és azt komolyan veszem, vagy megkérdezem a véleményét. Csinálj a feleségedből egy királynőt, és teljesítsd minden kívánságát. Amikor mi saját magunkhoz ragaszkodunk, háborúzunk egymással. Ha mindegyikünk a másikat trónra helyezi, akkor a végén mind a ketten a trónon ülünk.
Szentje című műsor következik.
Szent Rita özvegy, az itáliai...
Időt szánunk egymásra. Ha azt mondom, hogy a férjemnek nincs ideje számomra, akkor ez azt jelenti, az idő, amit velem tölt, nem az enyém. Legyen időnk egymás számára. A sok kis találkozás a nap folyamán, legyen a közömbösség és a felületesség elleni harc, és harc a saját szívünk hangulatai ellen. Veszélyt jelent, különösen a keresztény családok számára, hogy mindenütt az egész világon tevékenykednek, agyon hajszolják magukat. Van időm számodra. Ez azt jelenti, hogy egymás felé fordulunk. Ez jelenthet 5 percet. Nem mellette vagy nála vagyok, hanem hozzáfordulok. Érdekel az, ami őt a szívében foglalkoztatja. Ez egy sajátos, külön cselekvés.
A másik felé fordulás áldozatot jelent. Miért? Mert több más dologgal vagyunk elfoglalva, melyek kitöltik a szívünket. Ezt most mind elengedjük, és a társunkhoz fordulunk. Aztán befogadjuk, amit mondott, érdeklődünk itt iránta. Ne az a kívánság éljen bennünk, hogy azt szeretném, ha engem megértene, hanem az, hogy én szeretném megérteni őt.
A keresztény élet a szeretet élete, mely ad akkor is, ha nehezére esik. Krisztus a kereszten odaajándékozta magát értünk az atyának. Ha mi is a házasságunkban egymásnak ajándékozzuk magunkat, akkor a kereszten függő Krisztushoz vagyunk hasonlók.
A szűzanya hív, hogy áldozatot ajándékozzunk neki, hogy máksokat megállthasson. Meghív a keresztény életre. Azt szeretné, hogy Krisztus éljen bennünk. Azt mondja, hogy ajánlj fel egy áldozatot a társadért. A keresztény mi volt jelképe? A cédulákra felírt áldozatok a korsóban. Mint házastárs, egészen természetesnek veszem az áldozatot a másikért. Amit Krisztus az emberiségért tett, azt teszem én is a házastársamért.
Kellemetlennek találok egyet és mást a társamban. Felbukkannak emlékezetemben a hibák, vagy magatartásformák, amelyek fájdalmat okoznak nekünk. Ezeket hagyjuk ott, ahol vannak, és szeretettel a társunk felé fordulunk. A szeretet fájhat. Nem baj, hogyha fájdalmat is okozol nekem, Tudom, hogy te is elviselsz engem.
Bennünk él egy öntudatlan elképzelés a jó életről. És hogyha egy hiba történt, akkor a hibát ki kell javítani, és jól kell élni tovább. Ebben az értelemben azok vannak különösen nagy veszélyben, akiknek a szülei jó és buzgó keresztények voltak. Ők azt gondolják, hogy mindig jónak kell lennünk, és a másiknak is jónak kell lennie. És ez helytelen. Mindig újra meg kell bocsájtanunk. Újra és újra meg kell egymást ajándékoznunk a szívünk szeretetével.
A szeretet a bűnösségnél is erősebb. És van bűn közöttünk. Nem csak az az érdekes, hogy valamit objektíven, hibásan vagy rosszul teszek, hanem az is fontos, hogy hogyan hat a viselkedésem a másikra. A társam bűnössé lett velem szemben. Fájdalmat okozott nekem, és most bennem él az a gondolat, hogy valami rosszat tett nekem. Az első dolog, nem turkálok a sebemben. A második, nem futok ide, nem futok oda, hogy panaszkodjak a társamra. Ne hordják ki a problémáikat, hanem beszéljenek egymással.
Egy asszonynak van egy édesanyákból álló csoportja. A többiek egyszer azt kérdezték tőle, miért nem szidott soha a férjedet? Azt válaszolta, mert én a férjemnél panaszkodom ki magam, vagy szemtől szembe szidom. Ezt nem jó a házasságon kívül végezni. A társkapcsolatból eredő problémáknál az egyszemélyes terápia általában az ellenkezőjéhez vezet. Hogyha tanácsra van szükségük, akkor ketten mennek, mert akkor a társam hallgatja a beszélgetést, és akkor a beszélgetés után újra kezdhetjük az életünket.
A szeretet erősebb, mint az a fájdalom, amit nekem okoztak. Egyszerűen szeretek tovább. A szeretet fájhat. Ez normális. Néha a szeretet akkor nem normális, amikor nem fáj. Ez szép, de nem normális, mert mindenki természetéből fakadóan bűnös. A bűnösséget úgy győzzük le, hogy megbocsátunk egymásnak. És itt van egy nehézség. Vannak lassan reagáló, és vannak gyorsabban reagáló típusok. Köszöntjük újra a kedves hallgatókat. A mai adásunkban arra törekszünk, hogy megkeressük és megértsük azt, hogy a házasság munka.
Vannak lassan reagáló és gyorsabban reagáló típusok. A gyorsan reagálók már 5 perc után jönnek bocsánatot kérni. A lassan reagáló pedig ennyi idő alatt még meg sem haragudott. Neki több időre van szüksége, vagyis nem jöhet rögtön. Akkor várok. Aztán bocsánatot kérek, és a másik megbocsát. És akkor megünnepelhetjük a kibékülést például egy finom pohár borral.
Vigyázat! Nem kérünk bocsánatot azzal a hátsó gondolattal, hogy tulajdonképpen a másik volt a hibás. hanem hogyha bocsánatot kérünk, azt őszintén tesszük. De hogyha egy ilyen ügyletbe tényleg belekeveredett mind a kettő, akkor kölcsönösen is bocsánatot kérhetnek, és ez szépé teszi az életet.
Mit csináljunk, amikor már megbocsátottuk azt, vagy azt a hibát, de újra és újra előfordul? Ez teljesen normális, barátaim. Ez a szeretet egy meghatározott formája. Egy állandóan ismétlődő megbocsátás. És ezt a Jóistennek is meg kell velünk ismételten tennie.
Tehát van társam, és neki van egy hibája. És én szeretem őt ezzel a hibával együtt. Nem akarom a társamat megváltoztatni, hanem magamat akarom megváltoztatni, hogy tudjak vele élni. Ha valaki megélt egy megbocsátást, akkor jó akar lenni egészen önként magától. Hogyha a másik megbocsátott nekem, akkor összeszedem magam, fáradozom, igyekszem. De nem félek a következő hibától. Tudom, hogy újra megbocsátanak nekem. Mert tudom, hogy olyan a társam, aki tud így is szeretni. És ez szép. Ez a keresztény élet. Mindezt könnyű mondani, de valójában ez kemény munka.
Élhetünk egymás mellett, vagy élhetünk együtt? Egy kis erőfeszítésbe kerül az, hogy együtt éljünk. Ha egy emberrel rá akarok találni, az úgy fog sikerülni, ha elviselem. Ha nem engedem meg, hogy az ember fájdalmat okozzon nekem, akkor nem fogom megtalálni őt. Szabad neked.
Gyakorolni kell ezt, és előbb-utóbb örömünket fogjuk lelni abban, hogy egymásért áldozatot hozunk. A társunk mögött látjuk a Jóistent. Hogyha találkozunk Istennel, akkor találkozunk mindig a kereszttel is. Ha valahol nincs kereszt, akkor meg kell kérdeznünk, hogy valóban megtaláltuk-e Istent. A társunk kereszt is számunkra. Mit jelent ez? Egy meghívást jelent, hogy jobban szeressünk, még inkább szeressünk. Ez a szeretet kultúrájának igazi művészete. Csinálhatsz, amit akarsz, a szívem a tiéd. Ha megkapjuk a lelki átalakulás kegyelmét, akkor szívből tudunk szeretni akkor is, amikor az fáj.
Ahogy eddig is tettük, most is szeretnénk kiemelni néhány gondolatot, talán leginkább azokat, amik bennünket ragadtak meg.
Hallhattuk az elmélkedés során azt a gondolatot, hogy az a feladatunk, hogy a szeretet kultúráját felépítsük. Ha Isten egy embert küld nekünk, akit szeretünk, akkor mindig az a kívánság, hogy az a szeretet növekedjen, hogy a szeretetünk önzetlenné váljon. Azt szeretném, hogy neked nagyon jó legyen. Egészen odaajándékozzuk magunkat a házastársunknak és a családunknak. Olyan családot építünk, amelyben melegség van. Ez a család az Isten szeretetének képmása. Hát ez egy nagyon szép gondolat és nagyon szép felhívás egy fantasztikus kalandra. mert hogy ugye visszavárás nélkül próbáljuk magunkat átadni a másiknak. Illetve ez lenne a feladat. De vajon merünk-e ilyet csinálni? Merjük-e magunkat teljesen védtelenül kiszolgáltatni a másiknak, remélve azt, hogy ő viszonozni fogja, és nem bántani fog bennünket. Ha ezt megmerjük tenni, akkor viszont a másik reakciója is hasonló lesz, és akkor egy igazi, meleg, családi légkör alakulhat ki otthon.
Olvashattuk azt is, hogy legyen időnk egymás számára. A sok kis találkozás a nap folyamán legyen a közömbösség és a felületesség elleni harc, és a harc a saját szívünk hangulatai ellen. Veszélyt jelent ugye különösen a keresztény családok számára, hogy mindenütt az egész világon tevékenykednek, agyonhajszolják magunkat. Van időm számodra azt jelenti, hogy egymás felé fordulunk. Nagyon-nagyon sokszor már rutin a találkozás. Rutin az, hogy a másik mellettem van, megszokott. Jó, hogyha tudatosítjuk minden nap, hogy a társunk jelenléte az a legnagyobb ajándék. Egy házaspártól hallottuk egy előadás során, hogy ha nincsenek fél óráink egymás számára, akkor évtizedeink sem lesznek. Egy apró ölelés, egy csók, egy simogatás mind-mind azt jelzi, hogy fontos vagy számomra.
Szépnek találtuk még azt a gondolatot, hogy a keresztény élet a szeretet élete, mely ad akkor is, ha nehezére esik. Krisztus a kereszten odaajándékozta magát értünk az atyának. Ha mi is a házasságunkban egymásnak ajándékozzuk magunkat, akkor a kereszten függő Krisztushoz vagyunk hasonlók. A szűzanya hív, hogy áldozatot ajándékozzunk neki, hogy másokat megáldhasson. Meghív a keresztény életre. Azt szeretné, hogy Krisztus éljen bennünk. Szép ez a gondolat, hogy áldozatokat ajándékozzunk neki. És nem pedig egy cserekereskedelmi kapcsolatba kerüljünk vele. Tehát, hogy adok valamit, és cserébe elvárok valamit. Meghozok egy áldozatot, és elvárom a másiktól, hogy ő is hozzon áldozatot. Ha sikerülne áldozatot ajándékozni, akkor megtapasztaljuk majd, hogy a másik is ajándékozni fog áldozatokat értünk.
Azok vannak különösen nagy veszélyben, akiknek a szülei jó keresztények voltak. Ők azt gondolják, hogy mindig jónak kell lennünk, és a másiknak is jónak kell lennie, és ez helytelen. Mindig újra és újra meg kell bocsátanunk. Újra és újra meg kell egymást ajándékoznunk a szívünk szeretetével. Sokszor beszéltünk az adásban a farizeusi lelkületről, hogy egy jó keresztény nem haragszik. A harag egy természetes érzés, az a fontos, hogy hogyan kezeljük, hogyan viszonyulunk hozzá. De a hiba, a hibázás lehetősége az minden embernek jár, nekünk is és a társunknak is.
Hallottuk még azt a gondolatot, hogy élhetünk egymás mellett, vagy élhetünk együtt. Egy kis erőfeszítésbe kerül az, hogy együtt éljünk. Ha egy emberre rá akarok találni, az úgy fog sikerülni, ha elviselem. Ha nem engedem meg, hogy az ember fájdalmat okozzon nekem, akkor nem fogom megtalálni őt. Hát leginkább talán az a mondat, hogy élhetünk egymás mellett, vagy élhetünk együtt is, ez fogott meg bennünket. Mert milyen sokszor láthatjuk azt a szomorú tényt, hogy tényleg nagyon sokan egyszerűen csak elviselik egymást, csak egymás mellett élnek, pedig egy kis erőfeszítéssel, ami lehet, hogy nem is olyan kicsi erőfeszítés, tényleg egy nagyon szép, harmonikus családi életet lehet kialakítani.
Minden adásban elmondjuk, hogy műsorunk legfontosabb célkitűzése, hogy otthonainkban újra meghonosítsuk a házastársi beszélgetést, és ehhez a beszélgetéshez javasolnánk néhány témát.
Beszéljék meg azt, hogy ki mit vett le erről a ma terített svéd asztalról, vagy beszélhetnek arról is, hogy önök hogyan szoktak találkozni nap mint nap? Milyennek érzik ezeket a találkozásokat? És esetleg el lehet beszélgetni arról is, hogy egymással, vagy csak egymás mellett élnek.
És mivel elszaladt a műsoridőnk, búcsúzóval hadd álljon itt még egy gondolat Kenteni atyától.
A házas élet nem lehet kaloda számomra. A család nem szentség, de a házasság igen. Tehát meg kell tanulnom saját házas életemet arra használni, hogy általa közelebb kerüljek Istenhez.
És köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket. A műsort visszahallgathatják a Mária Rádió archívumából.
Jó beszélgetést és szép estét kívánva búcsúzik önöktől
Kovács Katalin
és Kovács László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!